Esti Blast. Egy szippantás a nyúlból.
Halló, halló, szervusztok! Ez itt a Szombatesti Blász 2025. szeptember 13-án. Én Acsedi Pongyor Áron vagyok.
Én Boros Csaba vagyok.
Sok szeretettel köszöntünk titeket. Mondjuk, hogy mi lesz a mai adásban. Lesz egy érdekes 4-20-as szegmensünk már az elején, ami egy bizonyos szempontból igen különleges lesz, nem sokára megtudjátok, hogy miért.
Aztán megemlékezünk Rick Davisről, a Supertrampből.
Lesz egy kis gusztus 20-25 ízelítő.
Majd az évtized legrosszabb albumaiból csemegézünk.
Ezután beülünk az időgépbe is.
Aztán a csillagkapuba vetjük magunkat.
Aztán vége lesz az adásnak.
És aztán Sanyi.
Na, de most pedig itt van velünk a jubileumi 5. vendégünk. Ugye Bihari Balázs, Onodi Adél, Megan Blank és Kinzois hír után itt van velünk Stermecki Zsolt Gábor, aki Hallóközpont néven zenél. Szia!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
És köszönjük, hogy eljöttél. Én azzal kezdenék, hogy most is beszélgettünk erről, de hogy valahogy úgy alakult, hogy mi követjük egymást közösségi média oldalakon, de most találkoztunk először élőben. És szerintem ez odáig vezethető vissza, hogy valószínűleg az Ichle Tomás Koppintás nevű csoportban, ahol mindenféle zenei hasonlóságokat próbálunk felkutatni. Ott valószínű volt valami olyan cucc, amit valamelyikünk dobott, és akkor ez így szimpatikus lehetett a másiknak.
Valószínű, én egy időben ott nagyon aktívan garázdálkodtam, mostanában kevésbé, meg úgy elment abból az irányból a figyelmem, de egy időben igen.
Ugyanez nálam is amúgy, és így néha érzem, hogy hiányzik egy kicsit. De arra emlékszem talán, hogy a U2-nak a Staring at the Sun című számát bedobtam egyszer, és akkor írtad, hogy az neked az nagy kedvenced, ez lehetséges?
Nem kizárt.
Vagy ha ez egyik kedvenced a U2-tól, vagy ilyesmi, nekem ez az, ami beragadt.
Igen, az a 97-es pop album, az egy úgy ügyes munka szerintem tőlük még igen. Így. Hát nem azt, talán éppen, hogy de mindegy.
Igen, majd fogunk beszélgetni mindenféle más zenékről is. Engem még az is érdekel, hogy te egyébként a Hallóközpont és a zenélés mellette mivel foglalkozol. Ugye te újságíró is voltál, nem egy
újságíró
időben?
Is voltam, körülbelül ilyen 10-11-12 évig.
Aztán.
Az masszív.
Hát bele is fáradtam.
És egy dióhelyben el tudod mondani, hogy hol írtál, meg mit, meg milyen témában?
Hú, rengeteg.
Volt ebben benne zenei esetleg?
Ez a klasszikus bölcsészkulturális vonal, volt benne zenei. Én tulajdonképpen ezt az ambíciómat legelőször még a Kvártnál tudtam kiélni, ami ugye a legendás régi Origónak a legendás zenei rovata volt.
Én nekem tök érdekes, bocs, hogy belevágok, de nekem az volt az első ilyen, én akkor még elég fiatal voltam, amikor az működött.
Hát én is így éppen, hogy kerültem bele.
És hogy nekem így az volt az első ilyen zenei újságírással kapcsolatos dolog, amire így rápörögtem. Tehát, hogy nekem az egy ilyen kapu volt a zenéről való gondolkodás, meg a zenei gígség felé, és így tökre gondoltam a Kvártra, és ez tök izgi, hogy akkor te is írtál oda.
Igen.
Igen, láttam azt is, hogy például a Népszavában megjelentették két versedet.
Ott is megfordulok, igen. Igen, tehát a líra az egy külön történet ebből a szempontból. Azt is aktívan üzöm most is, az megmaradt. Így effektíve újságírás kritika az elmaradt, abban így picit túl terheltem magam, úgy érzem.
És akkor most könyvesboltban melózol ezt.
Most könyvesboltban melózok.
És melyikben? Esetleg már nem muszáj a reklám miatt, csak engem érdekel, hogy...
Én ezt adásban nem mondom.
Nem mondod el? Oké, ezt majd megbeszéljük külön. Teljesen valid. Akkor beszéljünk a Hallóközpontról. Ez ugye jól gondolom, vagy jól gondoljuk, hogy ez te vagy.
Ez én vagyok, igen. Ez egy szóló projekt alapvetően. Igen. Amikor kitaláltam ezt a nevet, szerintem ilyen 4-5 évvel ezelőtt körülbelül, akkor arra gondoltam, hogy ez egyébként milyen fasz a zenekarnév lehetne. Na most zenekar azóta sem épült köré, viszont hát annyira megtetszett, hogy ezzel együtt is így elkezdtem használni. Az volt a saját megérzésem ezzel a névvel kapcsolatban, hogy viszonylag tág kontextusokat tud megnyitni, tehát nekem például kapásból hármat. Az egyik az egy ilyen hát mondjuk úgy, hogy spirituális útnak a része, vagy gondolkodásnak, hogy az embernek is van egy belső központja, és amikor azt így megszólítja, meg elkezd vele foglalkozni, akkor például lehet egy ilyen gesztus benne, hogy halló, központ, figyelek rád. Van mondjuk egy ilyen kicsit pánkabb politikai áthallásos kontextusa is a dolognak, tehát ez a, hogyha van egy felső hatalom, és az éppen egy központi hatalom, akkor halló, központ, nem vagyunk hülyék. Illetve ha már ilyen zenei kultúrtörténet, ezt valaki említette, és bennem is ott volt áthallásként a David Bowie-nak a Space Oddity-e, hogy Ground Control to Major Tom, tehát hogy az is ez az űrös, űrös téma megidéződik benne, és hát szeretem annyira a Bowie-t, hogy ezt a kontextust szégyeljem ettől a névadástól.
Simán. Ja, a Bowie-t mi is nagyon szeressük. És egyébként pedig érdekes, hogy mondtad, hogy, tehát, hogy ez egy ilyen zenekar névként pattant ki a fejedből is, hogy a Ground Control to Major Tom száma a Bowie-nak is olyan, hogy kint van az űrben valaki egyedül, és próbál valamilyen kapcsolatot teremteni másokkal, és nem tudom, ilyen érdekes paralel ez a One Man projekt, amit csinálsz. Így.
De te akkor elég sok hangszeren játszod, ezt jól gondolom, mert hogy amennyire hallgattam a számaidat, akkor te mindent te nyomsz ezekben a számokban.
Mindent én nyomok, egy bizonyos része azért úgy néz ki, hogy szinti, tehát hogy a megfelelő hangszer imitáció szintivel, ami nem is szinti, hanem szimplán a billentyűzet, mert kék folk és billentyű kombinációk. Hát ezek ilyen technikai részletek.
Klassz.
Ami nekem megmaradt, így tehát hogy az egyértelmű, hogy te énekelsz és gitározol, ilyen kahon alap van általában, nem a számok alatt, vagy az...
A kahon az most került képbe, tehát annál a két számnál, amit ide hoztam, most került képbe. Kicsit úgy vagyok magammal ezen a téren, hogy addig nem csinálok új albumot, amíg nem tudtam az előzőhöz képest valamit hozzátenni a koncepcióhoz. Na most a most készülő album esetében ez a kahon volt. Tehát egész egyszerűen meguntam loopokat használni, meg picit úgy cikisnek is éreztem, meg nem működött jól, vagy mikor mennyire működött változó, tehát hogy az azért ütősök, ebből a szempontból egy nagyon tág és nagyon... nekem kicsit talán túlságosan is kihívásokkal teli történet, de hogy igyekszem ezt a dolgot tágítani. És tehát cél volt az, hogyha valami ütős alap van, azt is én játszam fel tulajdonképpen, és a kahon így jól jött ehhez.
Ja, klassz. Klasszul működik szerintem.
Amúgy igen, szerintem is.
Köszönöm.
És én... ha jól hallottam, ugye a 22-es albumod a Szeretni, ott a zongorával indul, nem? Hogy van ott valami ilyesmi hang benne az első nótában.
Igen, és hogy ezzel kapcsolatban...
Hát mi? Ja, nem, csak hogy ezt is felsoroltam, gondoltam, hogy mint hangszer
meg... Tehát, hogy az megint ez a szintis téma, és hogy tehát a zongoratudásom az még sokkal inkább autodidakta, mint a gitár, tehát hogy gitározni azért legalább általános iskolai énektanártól órák után így elkezdtem, és akkor azt a tudást felszedtem, a többi az jött a zenei, saját zenei ízlésemből valószínű átszívtam, amit nagyjából tudok, és a zongora meg szinti tudás, tehát, hogy az abszolút csak ez az átszívás. Ott semmiféle előtanulmányok nem voltak nekem.
És akkor a Furuja meg a Xylophone, az is szinti.
A Furuja valódi.
Mert az annak hallottszott azért.
Igen, jó furujázni is tanultam. Azért, hát ez ilyen...
Amúgy.
Igen, általános iskolai korszakból megmaradt, és akkor hasznosítsuk kb. Ha már így sorolod az összes hangszert, amit el akarok ezzel kapcsolatban mondani, szintén gyerekkori kattanás, és én nagyon szerettem, és szeretem mind a mai napig a kalákát, és a kalákában azt a dolgot, ahogy a hangszerekhez hozzáállnak. Tehát azt érzékelem náluk, és el is mondják rendszeresen, hogy így itt jártunk, ott jártunk, ezt a hangszert innen hoztuk, azt a hangszert meg onnan, és kb. Mint amikor... Tehát, hogy tényleg azt érzem náluk, mint amit egy gyerekműsorban elmondanak kifelé, és ami a gyerekeknek is szerintem rettenetesen izgalmas abban a helyzetben, hogy itt ez a csomó hangszer, nézzük meg, hogy szólnak. És hogy ez a fajta eklektika az, ami engem nem nagyon hagy nyugodni a saját világomban sem.
Igen, nagyon az jött le, hogy ilyen tárgyilagos valahol így az előadásmódot, szóval, hogy úgy látom, hogy törekedsz arra, hogy minél tisztább képet adjál mindenkinek, aki mondjuk hallgatja ezt a dolgot, meg láttam, hogy az albumoknak a leírásai is elég részletesek, tehát hogy ott is kifejtett, hogy egészen pontosan hogyan álltak össze ezek a dolgok, ami szerintem tök jó, tehát ez nekem nagyon tetszett.
Hát ez a tárgyilagosság szerintem főleg az elmúlt évek munkája egyébként, már hogy mondjuk album leírások szempontjából.
Ja. Az így az írói vénádból eredeztethető, vagy?
Lehetséges, nem tartom kizártnak. Tehát, hogy így szeretem kontextusba helyezni a közönséget is azzal kapcsolatban, amit csinálok.
Igen, nagyon fix... Tehát ilyen nagyon fix szerkezetet adsz az albumoknak is. Amennyit így olvastam verseket, megírásokat tőled, azok, tehát hogy az a fajta feeling, az átmegy ezekbe az albumokba is. És nem tudom, az nekem így nagyon tetszett. Egy ilyen világot építesz ezekből, szerintem így a Bandcamped az egy elég, tehát elég eklektikus mindegyik, így a maga módján, tehát például a...
Igen, ez egyébként néha kicsit, hogy mondjam, már zavar is. Tehát, hogy így jó lenne valahogy leszűkíteni ezt a tartományt, és akkor, tehát például akkor bátrabban mernék zenekar alapításban gondolkodni.
Azért én érzek egy ilyen stílust az egészen keresztül, szóval szerintem van ott egy ilyen tök frankó hang. Egyébként pont Kinzo mondta a múltkor, hogy ő is mondjuk így nagyon sok felé ágazó dolgokat csinált, és hogy neki direkt ez is a célja, hogy így a sztori vonal az önmagában a káosz, és ő ebbe így nagyon beleállt. És nem tudom, nálad nem káoszt érzek, de azt, hogy így nagyon sok cuccod van a pincében.
Hát én szeretek rendet tenni a káoszban, aztán ez mikor mennyire sikerül.
Ja.
Amúgy tök érdekes, hogy a kalákát hoztad egyből, mert nekem is ez volt az első flashem, ahogy hallgattam a különösen az új számaidat amúgy. Ebben jönnek a dínókat, amit meg fogunk hallgatni nem sokára. És tehát már az elején beszéltünk a műsor előtt, hogy vajon mik lesznek azok, amiket én belehallottam, mert mondtam, hogy sok mindent belehallottam, és egyből rátapintottál arra, amit én is éreztem, és egyszerűen ebben a dalban az őszinte játékosság, amit hozol meg például Mese című számban a 22-es albumodról. Nekem ez is tökre a kalákát idézi. Meg engem tökre érdekel egy másik hatás, nem nagyon, a jönnek a dínóknak a refrénje az ilyen KFT
abszolút,
flash.
Szerintem is.
És hogy
ráéreztek a dolgokra nagyon szépen, igen.
És hogy azt hiszem láttam is tőled egy-két olyan bejegyzést vagy kommentet, ami a KFT kapcsán van, tehát hogy azt jól igen, láttam ugye a néhány éves Facebook ismerettségünk alatt, hogy te elég nagy KFT fan vagy.
Hát mondhatjuk, igen, és akkor ezt viszont muszáj bemondanom, hogy rettenetesen elkeserít, és nagyon kétségbe ejt az, ami mostanában Lár Andrással történik.
Igen, igen. Hát engem is. Ja. Hát még beszéljünk egy kicsit
a... Lehúztuk a műsort, ugye?
Beszéljünk egy kicsit a dínókról.
Ilyen pár másodperc csendet.
Igen.
A várontásért.
Igen, hát remélem, hogy valahogy ki tud ebből kecmeregni.
Szorítunk, András.
Igen, mindenképpen. Én például maximálisan támogatom, meg bele vagyok. Nagyon remélem, hogy valahogy ebből ki tud jönni. Meg hogy egyébként azért is sajnálom, mert jobb volt szerintem a KFT-vel egyébként. Én azt érzem. Egyszer láttam őket most már úgy, hogy
Én hallottam a mostani felállást is. Én érzem,
de a gitáros baromi jó mondjuk az újság.
Érzem a különbséget, persze, meg azt is érzem, hogy energikusabb lett ez most bizonyos szempontból. De hát 44 év az 44 év.
Hát igen.
Nem, persze.
De Nedvig Balambér amúgy nagyon-nagyon komoly gitározásokat nyom le az új KFT felállásban. Ugye a Gorgen Benzolban van benne, akiket a 2024 legjobb magyar albumai között hoztunk ide az EP-jükkel, ami tavaly jött ki. Akkor beszéljünk egy kicsit a dínókról.
Beszéljünk, jöjjenek a dínók.
Hogyha nem unod még. Tényleg amúgy ez, tehát ilyen, ugye a saját életedből merítve van a szöveg? Vagy...
Ez, hát igen, van neki mondhatni magánéleti kontextusa.
Aha. Igen, adom nagyon egyébként, hogy ilyen, tehát van egy ilyen elég komoly szarkazmus benne.
De ez valószínűleg a leg, hogy mondjam, tehát bizonyos szempontból az új albumnak a leginfantilisebb szerzeménye. Aha. Szerintem a Jönnek a dínók. Ennél szinte csak frusztráltabb dolgok lesznek azon az albumon. Ez legalább úgy picit hülyére veszi magát. A többi az szerintem feszültebb ennél. Aztán lehet, hogy kiderül, hogy azok is hülyére veszik magukat, csak még nem tudok róla. De hogy itt a Jönnek a dínóknál, tehát én is éreztem. Van benne KFT-s hatás, nem tudom, nekem valamiért bejött a korai kis tehén is egyébként.
Mm-hmm. Jó.
Tényleg.
Ezt is látom.
Jó. Hát akkor szerintem engedjük be őket az ablakon.
Aha.
Tehát akkor jönnek a dínók, a hallóközpontot halljuk.
Yeah.
Szapkását keverni, vagy a fürdőszobában a tükör előtt állni, mert egy régésznek is jól kell kinéznie, de ha jönnek a dínók, elmegy messzire. Mikor felmutatja a jelvényét, nincs előtte lehetetlenség, bárhova bejut és nyomoz a múltban, ha nem nyomasztja az aktuális újtan. Az egyetemiben a golandok között, ha azokkal is sikerül megküzdenie, de ha jönnek a dínók, elmegy messzire. Amikor jönnek a dínók,
yeah.
rántja be magát régész. Túl sokszor lesz az a megérzés, hogy biztos tudtad olyat, hogy Lino. Azt hiszik, hogy ez neki így jó, de unja, mert az túl régen volt már. Minden régésznek ez a sors jár, hogyha kívülállók a szóba állnak, azok csak egykorra asszociálnak.
Ez volt a Jönnek a dínók a Halló Központtól, és ezt most mondta el nekünk Zsolt, hogy ez a dörmögő háttérvokál, aminek van egy kicsit ilyen egyházi, ilyen kicsit gregoriános flesse, hogy ott az nem valami vallásos szöveg, hanem ott különböző szauruszoknak a nevét énekli.
Igen.
És igen, ezt nem nagyon sokat ad ez a dalhoz.
Még parább legyen a hatás, és még skizoidabb.
Jaja, még... Amúgy ma milyen szaurusz van benne, vagy emlékszel valamire?
Konkrétan három, tehát hogy azokat ismételgetem, és csak azért nem négy, mert nem bírtam a lélegzetet úgy kitartani, hogy akkor azt úgy ismételgessem. És igen, már ezt is szeretem, hogy úgy felvenni a sávokat, hogy ne kelljen nagyon vagdosni a tékeket, hanem akkor, menjen, igen, hát ha egyszer élőben is el kell hangzania, és akkor bírja az ember.
Ja.
De hogy... Várjál csak, hogy Spinosaurus, Brachiosaurus, Brontosaurus. Aha. Spinosaurus, Brachiosaurus. Azt ott még megismétlem azt a kettőt, de így jön ki, de hogy ez szólt.
Ezek inkább ilyen növényevők, nem?
Nem tudom, ennyire nem néztem utána. Az volt a fontos, hogy benne legyenek az altban.
Ja, én egyébként imádtam a dinókat, amikor kicsi voltam, és baromi sokat ismertem, és a Spinosaurus az azt hiszem, hogy egy ilyen bazi nagy tüskés, szintén növényevő dinó.
Ilyen kicsit ilyen rinocérosz-szerű, nem?
Nem, úgy össze-vissza szanak.
Úgy emlékszem, egyébként úgy emlékszem, amikor utána néztem, hogy de konkrétan ezek az elnevezések, a Spinosaurus meg a Brachiosaurus, hogy azok ilyen több dinófajnak a közös csoport vagy családnevei.
Ja. Ja, igen, meg tehát, hogy ilyen kor szerint is ilyen milliókra vannak egymástól, millió évekre, úgy értem. Ja, igen, közben utána néztem, a Spinosaurus az, amelyiknek a ilyen hatalmos legyező van a hátán. Szóval az
na,
egyik
az ilyen sztereó. Igen,
a Brachiosaurus az meg azt hiszem a legmagasabb, ilyen hosszú nyakú dinó volt. A
Bronto is, nem?
A Brontosaurus pedig szint, az meg a leghosszabb, azt hiszem.
Na, az az egyetlen, aminek a nevét gyerekkoromban megjegyeztem, szerintem. Így ja, a
nekem is csak az volt meg most
meg a,
itt.
Ja, igen, meg a Tyrannosaurus Rex. Ja, igen, az van a végén, ott azt mondom.
És mi van egyébként a borítón? Ott is valami dinó van, egy archív felvétel egy dinóról, mert fekete-fehér.
Igen, azt a Fortepanon találtam, az egyetlen dinós kép volt a Fortepanon, mert nem...
olyan, mint egy korámban lenne.
Az egy szobor, az Berlinből talán, vagy egy németországi... azt hiszem legalábbis, ilyen parkból, ahol azt éppen ki volt állítva valamikor 1920-valahányban.
Uh-huh. Oltás.
Na, ha már hatásokról beszélünk, én ugye mondtad azt, hogy meg hát halljuk is a számokból, hogy talán egyre lófájabb a megközelítésed, miközben ugye egyre több koncepciót raksz bele, meg hogy fejlődsz is, ahogy te mondod, meg ez hallatszik is egyébként a számokon szerintem.
Én a lófájt egyébként mindig is szerettem, tehát hogy szerintem régebbi anyag is van olyan, ami erősen lófáj hatásokat értem. Mutat.
De hogy mint hogyha most így arról jut eszembe, amiket így eddig mondtál most, hogy mint hogyha az ilyen igazi lófáj felé törekednél egyre inkább azzal, hogy mindent így magadtól akarsz megszólaltatni, meg minél több dolgot meg, hogy nem vágtad meg, ugye, hogy ezért csak a három dinó volt benne, mert hogy nem bírtad levegővel, és hogy azt azért meg is vághattad volna, úgyhogy kiférjen négy, de hogy így valódibb.
Igen.
És hogy nekem ebben a törekvésedben nekem a Hómárton jutott eszembe például.
Az ő munkásságát is nagyon szeretem.
És különösen egyébként a nem sokára itt is hallható Müller Cecília című számban van egy ilyen hasonló lebegés szerintem, mint amit a Hómarci csinált.
Ott, amikor elkészült, én is éreztem a Hómarcis hatást. Én konkrétan azt éreztem, senki ne érezze ezt szentségtörésnek, hiszen Hómarcival történt, ami történt, elhunyt idén, évelején, teljesen váratlanul, de hogy... Tehát én, amikor megírtam és felvettem a Müller Cecíliát, konkrétan az volt az érzésem, hogyha a Hómarci megöregszik, és egy ilyen Bródi János-szerű figurává öregedi magát kicsit, akkor annak a terméke lehetett volna egy ilyen Müller Cecília-szerű valami.
Nagyon elkaptad amúgy.
Igen, abszolút.
Nem tetszik, hogy kb. Elvégzed a zenei újságírói, meg a zeneesztétei munkát is.
Nem akarom elvenni a részletek.
Ja, nem veszed, de hanem pont ez az, hogy nekem ez nagyon tetszik, hogy ilyen tudatosan állsz a zenéthez, mert így hogy csomó olyan interjú alany is lenne szerintem, akit így megkérdezünk, és hát így jött ki, így ezt éreztem.
De hogy egyébként az így jött ki, az nálam is megvan, csak én, tehát hogy miután úgy jött ki, ahogy kijött, utána szoktam megállapítani, különösen egyébként így az elmúlt két album esetében, hogy ja, ez egyébként onnan van ez a hatás, ez a hatás meg onnan van, és akkor így összelakok erről egy képet magamban.
Ez mondjuk ilyen tipikus bölcsész hozzáállás, mert én is elég sokszor állok így a saját bármilyen produktumaimhoz, hogy így utólag jövök rá, hogy aha, akkor igazából ez itt ilyen hatás, meg hogy igazából néha annyira összeállnak a dolgok valamilyen holisztikus, vagy legalábbis egy ilyen, nem is tudom, ilyen tiszta értelmezésén nagyon sokszor, még hogyha nem is úgy állsz hozzá eredetileg, tehát lehet, hogy van valami eleve elrendeltetés, vagy valami spirit dolog, ami valahol így ide visz.
Simán. Ja. Amikor szerkeztem a műsort, akkor sokszor vannak olyan komoly összefüggések, amikre szerintem te nem is gondolsz, de mégis van valamilyen sztori vonal, ugye a választásaid között, meg amit mondasz is, tehát igen, abszolút szerintem. Igen, hát nevezzük akárminek, tehát lehet a teremtő, lehet a tudatalatti, nem tudom pontosan.
Ja, nagyon, nagyon spirituális irányokba megyünk, igen, úgy érzem.
Hát bárhová mehetünk.
A káosz valamiféle rend felé törekszik, talán ez reméljük. Lehet. Amúgy. Még egy másik hatás is van a Müller Cecíliában, ugye a Kispál utalás a refrénben, az ágyasztal tévé.
Igen, nem tudtam levetkőzni, hogy ne legyen az ott. Tehát, hogy ilyen annyira ösztönszerűen tört fel belőlem, meg hogy mondjam, tehát szerintem néha már így azt szoktam érezni, hogyha nem létezne a szerzői jogdíjnak a fogalma, akkor valójában a mai popzene is teljesen ugyanúgy működne, mint ahogy anno a népzene működött, és ilyen szövegfoszlányok így úsznának át egymásba teljesen szabadon. És hogy tehát, hogy a tisztelt nézők és rádióhallgatók, ugye ez az eredeti, annyira beleépült, szerintem az én tudatalattimba is, de hogy egyébként